Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Európai Unió kész minden lehetséges módon hozzájárulni a feszültség csökkentéséhez és a tárgyalások újraindításához. A szabályokon alapuló nemzetközi rend ugyan nyomás alatt áll, de a párbeszéd és a diplomácia továbbra is az egyetlen járható út. Hangsúlyozta közös nyilatkozatban António Costa, az Európai Tanács, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az uniós vezetők a Közel-Kelet több ország vezetőivel folytattak videókonferenciát az iráni háború fejleményeiről és a térség biztonsági helyzetéről. Az uniós vezetők a leghatározottabban elítélték Irán válogatás nélküli támadásait és szolidaritásukat fejezték ki a térség lakosságával. Egyúttal köszönetet mondtak a régió országainak azért a segítségért, amelyet az Európai Unió polgárainak hazatelepítésében nyújtottak. A háború kitörésekor több tízezer európai rekedt a térségben. A nyilatkozatban az uniós vezetők ismét felszólították Iránt nukleáris programjának leállítására és ballisztikus rakéta programjának korlátozására, valamint elítélték az iráni rezsim által saját állampolgáraival szemben alkalmazott erőszakot és elnyomást. Costa és von der Leyen megerősítette elkötelezettségét a regionális stabilitás mellett és a civilek védelmére, valamint a nemzetközi jog és a humanitárius jog tiszteletben tartására szólított fel. A kormány mindent megtesz a hazai kis- és középvállalkozások fejlődésének támogatásáért és védelméért. A Nemzetgazdasági Minisztérium a tervezett beruházások finanszírozásának megkönnyítése és a vállalkozások teljesítményének növelése érdekében 2026. március 1-től módosította a fix 3%-os kamatozású Széchenyi beruházási hitel Max Plus és Agrár Széchenyi beruházási hitel Max Plus termékek feltételrendszerét, jelentette be közleményében a szaktárca. A változások célja, hogy a KKV-k gyorsabban, rugalmasabban és nagyobb volumenben tudják megvalósítani fejlesztési elképzeléseiket, ezáltal erősítve versenyképességüket és piaci pozíciójukat. A magyar vállalkozások még intenzívebb támogatása érdekében a maximálisan igényelhető hitelösszeget a korábbi 500 millió forintról 750 millió forintra, a cégszintű limitet pedig 1,4 milliárd forintról 2 milliárd forintra emelték. A magasabb finanszírozási plafon lehetővé teszi komplexebb, nagyobb értékű beruházások megvalósítását, technológiai korszerűsítést, digitalizációt és energiahatékonysági fejlesztéseket, valamint kapacitásbővítést vagy akár új telephelyek létrehozását. Olvasható a közleményben. Jelentős fejlesztés érkezik a Nyíregyházi Józsa András Tagkórházba. Egy új generációs, nagy felbontású CT-készülék áll hamarosan szolgálatba. A modern berendezés gyorsabb és pontosabb diagnosztikát biztosít, miközben a sugárterhelés is alacsonyabb lesz a betegek számára. Ez a fejlesztés a térség betegellátásának minőségi előrelépését jelenti, és hosszú távon növeli a vizsgálati kapacitást és a betegbiztonságot. A betegellátás az átmeneti időszakban is folyamatos. Az új készülék telepítése és a régi berendezés leszerelése idején is biztosítják a zavartalan betegellátást. Ebben az időszakban egy modern, teljes értékű, mobil CT-egység áll a páciensek rendelkezésére, amely a sürgősségi betegellátó épület parkolójában kap helyet. A monumentális versenyművektől a dalokon át a négykezes zongoradarabokig terjed a 8. orosz zenei fesztivál programja, amely március 12-től 26-áig tart Debrecenben és Budapesten. Idén a hangversenyek mellett a portrék tematika mentén az orosz komponistákat, a zeneszerzők, tanár-diák kapcsolatait és alkotói inspirációit is megismerhetik az érdeklődők a rendezvényen, amelynek alapítója és művészeti vezetője Szabó Marcell zongora művész. Mint írták, a fesztivál hidat épít a múlt és a jelen, a mesterek és tanítványaik közé, minden egyes mű egy-egy ecsetvonás a nagy zeneszerzők jellemrajzához. A program sorozat 4 meghatározó alkotó portréját rajzolja meg. Megjelenik az orosz zene bölcsőjét alakító Rimszkij-Korszakov, szellemi örököse, a kiváló pedagógus Arenszkij, fókuszba kerül a zongora óriása Rachmaninov is, aki Arenszkij tanítványa volt, valamint a szintén tanári vénával rendelkező Kabalevszkij is. A fesztivál vizuális élménnyel egészül ki, az Orosz Nemzeti Zenei Múzeum jóvoltából egyedülálló kiállítási anyagot láthat a közönség. A program 2 város összesen 4 kulturális helyszínén várja a közönséget. Budapesten, a Zeneakadémián és az Orosz Kulturális Központban, Debrecenben pedig a Kölcsei Központban és a Debreceni Egyetem Liszt termében.
Az időjárásról.
Nyugatról kelet felé haladó vastagabb fátyol felhőzet és szaharai por is szűri a napsütést. Csapadék továbbra sem lesz. A déli szelet elsősorban a délalföldön és a Dunántúl északnyugati felében kísérik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Hajnalra 0 plusz 6 fok közé, a fagyzugokban fagypont alá hűl le a levegő. Szerda délutánra 14-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Kedves hallgatóink, már javában tart az allergia szezon Miskolcon is. A felmelegedés hatására gyorsan emelkedik a korai allergén növények virágporának koncentrációja, egyre több pollen allergiásnál jelentkeznek fokozódó allergiás tünetek. A korai fák pollenjére allergiások allergiás tünetei közé tartozik elsősorban az orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. Az allergiás tünetek felerősödése miatt egyre többen keresik fel a szakrendeléseket is. Az allergológus szerint gyakori hajmosás, ruha és ágynemű csere, pollenszűrős szúnyaghálón keresztüli szellőztetés segíthet a tünetek enyhítésében. A részletekről dr. Csánki Esztert, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház tüdőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosát kérdeztük. A riporter Sütő Dávid Pelé.
A pollen szezon, az allergiás időszak korábban kezdődött, mint szokott.
A sajtóértesülések és a pollenkoncentrációk azt írják, hogy néhány nappal, talán egy hét, tíz nappal korábban kezdődött a pollen szezon. Ezt alapvetően a pollenkoncentráció alapján lehet inkább megmondani, mint a tünetes betegek megjelenése alapján, tekintettel arra, hogy az a beteg, aki jól edukált, jól megtanított, már ismeri a saját betegségét, az a várható szezon előtt 7-10 nappal elkezdi szedni a gyógyszereket, és szerencsés esetben akár teljesen tünetmentesen is megúszhatja azt a pollen szezont, amire ő allergiás.
És most így a tavasszal mi kezdődött el, minek a szezonja indult el?
Természetesen a növények virágzása, illetve a növényeknek az éledezése az évről évre változatlan. Minden évben a fák pollenjei, mogyoró, éger, nyír, tölgyfáknak a pollenjei azok, amik először élednek fel a téli álmukból, és aztán később jönnek a füvek, illetve a gyomoknak a szezonja, de alapvetően a korán virágzó fák és a barkás fák szokták a pollen szezon kezdeni február közepe, vége, március elején. Nyilván ez az időjárástól nagyon sokban függ.
Ezután a továbbiakban esetlegesen mivel folytatódhat, bár gondolom még úgymond a folytatás ez messze van.
Hát április-májusban szoktak megjelenni a pázsitfüvek, a különböző virágok, a rétnek a növényei, és akkor általában ezek is nagyon kellemetlen tüneteket tudnak okozni, de Magyarországon azért a gyomoknak a szezonja az, ami mindent vész, ez július vége, augusztus elején kezdődik a parlagfű ürömmel, és hát nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy valaki parlagfűre vagy ürömre allergiás. Nyilván tesztekkel meg lehet különböztetni, de klinikailag a tünetes beteg ezt nem tudja megmondani.
És milyen tüneteket okoznak ilyenkor tavasszal a betegeknél ezek a virágok, a fák, a pollenek?
Szemviszketés, orrfolyás, illetve az orrdugulás, ez a három vezető tünet, ami a leggyakrabban tüneteket okoz a betegnek, és ha ez hosszú éveken keresztül kezelés és odafigyelés nélkül zajlik, és a betegek végig szenvedik azt a pollen szezont, amire allergiásak, akkor szerencsétlen esetben aszmává is tud alakulni ez a megbetegedés.
Mi a különbség az allergiás tünetek, illetve a megfázásos influenzás tünetek között, hiszen ilyenkor tavasszal ugye megfázásra is gyakran panaszkodunk, és esetleg sokan össze is keverhetik.
Az első 2-3 napban nem lehet megmondani, hogy most megfázott-e az illető, vagy allergiás tünete van. Nyilván, ha ezeket a tüneteket, az orrfolyás, szemviszketést, izomfájdalom és általános tünetek kísérik, akkor nagy valószínűséggel egy vírusos fertőzésről van szó. De ha önmagában az orrfolyás, szemviszketés, orrdugulás uralja a tüneteket, akkor néhány napig ezek változatlanok. Az egyik különbség az az, hogyha valamilyen megfázásos, vírusos fertőzéses eredete van ezeknek a tüneteknek, akkor az orrváladéknak a jellege néhány nap múlva változni fog, míg allergia esetén ez a vizes, vízszerű orrfolyás, vizes nátha, ez az teljes allergiás szezonban fennmarad.
Hogyan kezelhetik azok, akik rutinosak? Először beszéljünk róluk, akik már edukáltak, úgy nevezte doktornő őket. Az edukáltak, ők hogyan kezelik a pollen szezont, az allergia szezont?
Összességében, hogyha az ember évtizedeken keresztül kezel allergiás betegeket, egy olyan dolgot fogok mondani, ami nem való egy ilyen riportban, de a betegek a tüneteik és a panaszaik alapján jobban meg tudják mondani, hogy melyik szezonra allergiásak, mint amiket mi a tesztekkel ki tudunk mutatni. Nyilvánvaló a tesztekre szükség van, én nem ezt mondom, de az az ember, aki tudja, hogy neki február közepén mindig elkezd folyni az orra, az biztos lehet benne, hogy valamelyik korán virágzó fára vagy barkás fákra lesz allergiás. Az, aki tudja, hogy ő erre számíthat, az a várható pollen szezon előtt 7-10 nappal, ha elkezd szedni antihisztamint, ezeknek egy része ma már a patikában vény nélkül kapható, akkor megúszhatja az egész pollen szezont. Ha ez kevés, szintén vény nélkül kapható a patikákban szemfolyásra, szemviszketésre való allergia elleni szemcsepp, és ha a betegnek az ortünetei, masszív orrfolyás, ordugulás uralkodnak, akkor viszont érdemes házi orvosához fordulni, mert azok az orrsprék, amik vagy orrba használatos belégzők, amik a patikában vény nélkül rendelkezésre állnak, azoknak a használata 3-5 napig javasolt, és utána már inkább a káros hatásokkal kell számolni, mint az előnyökkel. Tehát akkor olyan orrsprékhez kell, hogy hozzájussanak a betegek, amik orvosi vényre lehet megvenni.
És akinek esetleg ez az első pollen szezonja, és most derül ki, hogy allergiás, ő mit tehet, illetve a későbbiekben hogyan fordulhat akár a pulmonológiára, allergológiára?
Először is, hogyha tünetei jelentkeznek, keresse fel a házi orvosát, ha erre nincs lehetőség, vagy sokára kap időpontot, egy 10 szemes allergia elleni antihisztamin tablettát tud venni belátható összegért a patikába, és ha erre a tünetei javulnak, akkor nagyjából a fél diagnózist már fel is állítottuk, hogy allergiás az illető.
Önök itt a szakrendelésen hogyan tudják kideríteni, illetve mikor van, ha mondhatjuk azt, a tesztelési időszak, amikor ezeket a teszteket végzik?
Megoszlanak ezzel kapcsolatban a vélemények. Én annak vagyok a híve, és ezt azért merem mondani, mert 31 néhány éve csinálom ezt a szakmát, hogy amikor tünetes és panaszos a beteg, a bőrpróba nem egyszer rontja a helyzetet. Tehát a tünetmentes betegnél érdemes a bőrpróbát elvégezni, tehát pollenekre, vagy gyomokra, esetleg a virágokra, pázsitra, allergiásoknak általában november, december, január az optimális tesztelési időszakuk. Vannak olyan iskolák, akik a tünetes betegeket is tesztelik, de ez, én azt gondolom, hogy az ember tapasztalatán nagyon sok múlik. Fontos azt tudni, hogy nagyon sok fajta tesztelési mód áll rendelkezésre, viszont a hétköznapi gyakorlatban az úgynevezett bőrpróba, illetve a vérből történő allergia meghatározás áll rendelkezésre. A bőrpróbánál egy csepp pollen hígítást, egy olyan oldatot cseppentenek a bőrre, ami az adott növénynek az extraktumából készült el. Egy pici tűvel történő sebzéssel a bőrbe juttatják ezt az oldatot, és 15 percnél megnézzük, hogy lesz-e egy csalángöbb, vagy körülötte pirosodás, kipirosodás, és akkor ennek alapján tudjuk megmondani azt, hogy valamire allergiás-e a beteg, vagy nem. A vérből történő allergia meghatározása az egy lényegesen drágább meghatározás, és hát vannak bizonyos allergiák, aminél a vér pontosabb, és vannak olyan allergiák, aminél pedig a bőrpróbák jelentenek nagyobb pontosságot.
Mit szoktak javasolni onnantól kezdve, ha valakinél mondjuk bebizonyosodik, hogy allergiás, akkor hogyan kell tovább lépni, mire kell odafigyelni?
Antihisztaminok, ezek azok a tabletták, amit allergia ellen már végy nélkül is lehet a patikákban kapni. Ez az első lépés, amit szoktunk javasolni. Allergia elleni szemcseppek szintén elérhetők a patikákban, illetve ha masszív ordugulás, orrfolyás van, vagy ne adj Isten már arcüreggyulladás felé hajlik a történet, akkor feltétlenül szükséges orspréknek a bevezetése, amelyek lokális szteroidból, vagy pedig lokális szteroid és antihisztaminból állnak, és ezek bizony nagyon hatékonyak, néhány nap alatt tünetmentessé tud válni a beteg.
És allergia szezonban az otthonunkban mire figyeljünk oda, hiszen ugye a pollenek ruhánkra ráragadnak, vagy akár egy szellőztetés során lakásunkba bekerülnek, akár otthon is gondot okozhatnak. Ezzel kapcsolatban milyen praktikákat tud tanácsolni?
Napnyugta után kisebb a pollen koncentráció a levegőben, tehát napnyugtától hajnalig napkeltéig érdemes a szellőztetést preferálni. Emellett minden nap tiszta ruha, ruhák gyakori mosása, napi szintű hajmosás nagyon fontos. Én nem kell vásárolni nagyon szofisztikált eszközöket, de egy egyszerű zuhannyal, amivel zuhanyozunk az arcunkat, és nagyon alaposan érdemes bővízzel átmosni, ugyanúgy érdemes beöblíteni az orrba, nem fogunk megfulladni, viszont azt a pollent, ami az orr nyálkahártyáján megtapadt, azt ki tudjuk mosni az orrunkból. Érdemes a cipőt levenni, cipőt gyakran tisztítani, hogy ezekkel is ne növeljük a környezetünkbe levő polleneknek a számát. Természetesen az lenne a legoptimálisabb, ha olyan helyre tudnánk elmenni, nyaralni, pihenni, ahol ilyen allergénekkel nem találkozunk, de azért ezt a populációnak nagyon kis százaléka tudja megengedni magának.
Miért kell fokozottan odafigyelni annak, aki allergiás a tünetek kezelésére, esetlegesen mi alakulhat belőle, ha nem megfelelően figyelünk oda rá?
A jól edukált, jól tanított betegek már hetekkel hamarabb el tudják kezdeni a kezelésüket. Azok a betegek, akiknél ignoranciát, azaz tiltakozást és el nem fogadását az eseményeknek látjuk, azoknál azt látjuk, hogy az egész szezont tünetesen viszik végig, és néhány szezon után akár már az allergiás aszmának a tünetei is jelentkezhetnek.
Ez az allergiás aszma, ez mit is takar, idáig miért ne jussunk el?
Az allergiás nátha, és ezek az allergiás megbetegedések, amikről az előbb beszéltünk, ezek a felső légutat érintik, és összességében néhány hét, esetleg egy-két hónap kellemetlen időszakkal le is zajlik az ember szervezetében. Abban az esetben, ha ez kezeletlenül marad, akkor maga ez az allergiás folyamat rendkívül bonyolult sejt, illetve citokén szinteken önmagát elkezdi turbózni, és nem csak a felső légutakra, hanem már az alsó légutakra is ki fog terjedni. Az aszma az egy alsó légúti hőszűkülettel járó, önmagában visszafordítható megbetegedés, de abban az esetben, ha ez kezelést nem kap, vagy a kezelés halasztódik, akkor nagyon-nagyon súlyos tüdőbetegségek, akár légzési elégtelenség is kialakulhat. Azaz, amivel tisztába kell lenni, hogy az emberi légutak egységesek, tehát az orrunktól a legutolsó tüdőalveolusokig egységes maga. Az anatómiai meg szövettani metszetekben ezek különbözőek lehetnek, de maga az összes légutnak a viselkedése egységes, tehát nem biztos, hogy maga az allergia megáll a garatnál vagy a gégénél, hanem hogyha a főhörgőre és a hörgőkre meg a kis hörgőkre ráterjed, akkor az már aszmát fog jelenteni. Tehát az a legfontosabb, hogy magát ezt az allergiás folyamatot próbáljuk meg gyógyszeresen, abban az esetben, ha súlyos, gyógyszeresen megállítani, csökkenteni, és akkor a további eszkalálódása magának az allergiás folyamatnak is megállítható, vagy lényegesen csökkenthető. Nem értek azzal egyet, hogy akinek erőteljes tünetei vannak, azok nem megfelelő gyógyszereket és nem megfelelő orvosilag elfogadott módszereket alkalmaznak. Nyilván ezek a házi praktikák, hogy hajmosás, meg gyakori ruhaváltás, ezek nagyon-nagyon sokat jelentenek, de olyan jellegű készítmények, amik nem bevizsgáltak, és amikkel nincsenek megfelelő orvosi tapasztalatok, azok akár ronthatják is a betegségnek a kialakulását.
Kedves hallgatóink, már javában tart az allergia szezon Miskolcon is. Az elmúlt percekben ennek részleteiről dr. Csánki Eszterrel, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház tüdőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosával Sütő Dávid Pellé beszélgetett.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Az éleszállt, még várt rám, s én vágytam rám, hogy álmomban újra ér hozzám. Az ajkamon a fájdalom, egy sóhajtás, a pillantás. Mit itt hagytál? Új kép, mi szép, ami a lelkemből elszáll, ez a rév múlt.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. kedves hallgatóink, kiváló TDK szervező díjat vettek át a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatói az Országos Tudományos Diákköri Tanács ünnepi eseményén Budapesten. Február 9-én rendezték ezt a díjátadó ünnepséget. Ennek kapcsán beszélgetünk a következő percekben Veresné professzor dr. Somosi Mariannal, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékányával, a 37. OTDK közgazdaság tudományi szekciójának ügyvezető elnökével, akinek először is szeretettel, tisztelettel gratulálok ehhez az elismeréshez, amit ugye kollégáival együtt kapott, és arra szeretném kérni, hogy ezt a február elejé alkalmat idézze vissza nekünk.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Nagy örömmel töltött el bennünket az, hogy a február 9-ei ünnepségre 4 kollégáját is meghívták a gazdaságtudományi karnak. 2025 áprilisában rendeztük meg a közgazdaságtudományi szekciót a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karán. Ez azt jelentette, hogy 700 pályamunka érkezett, a zsűritagokkal és a kísérő tanárokkal együtt több mint 1000 fős rendezvény zajlott 3 napon keresztül a gazdaságtudományi karon. Komoly kihívás volt számunkra, de örömmel pályáztunk erre a lehetőségre, hiszen a felsőoktatási intézmények egyik stratégiai célkitűzése a tehetséggondozás és a tudományos utánpótlás biztosítása. Ennek egyik eszköze ez a tudományos diákköri konferencia, ahol a hallgatók egy 40-50 oldalas anyagot írnak egy új ötletről, egy új elképzelésről, egy új technikai megoldásról, amelynek segítségével hozzájárulunk azért a többlet kompetenciák, a többlet ismeretek elsajátításához.
Még mielőtt részletesebben visszaidéznénk a tavalyi OTDK napjait, azt szeretném kérni, hogy a 2026-os esztendő február 9-ei alkalmát idézze vissza nekünk dékán asszony, amikor Budapesten átvették ezt a díjat. Hogyan élték meg, mit jelent ez a kar, a Miskolci Egyetem az önök számára?
Megtisztelő a kitüntetés, ha megengedik, név szerint is megemlíteném a kollégáimat. Dr. Lipták Katalin, Dr. Musinski Zoltán, Dr. Molnár László, és jó magam kaptuk a szervezői kitüntetést. Magának a rendezvénynek volt egy 8-10 fős szervezői projekttímje, és természetesen a kar valamennyi oktatója és nagyon sok hallgató is segített ebben a rendezvényben. Alapvetően úgy ítéljük meg, hogy azért ezek a személyek kerültek kiválasztásra, mert egy-egy területnek a felelősei voltak a szervezés során. Hiszen amikor nekifogtunk ennek a feladatnak, akkor azt fogalmaztuk meg, hogy szeretnénk egy magas színvonalú szakmai rendezvényt megvalósítani, szerettük volna olyan szolgáltatásokkal ellátni az ide látogató vendégeinket, amivel elégedettek, ez szállás, étkezés, stb. És nagyon nagy figyelmet fordítottunk a szabadidős programokra, hiszen a Miskolci Egyetem befogadó városa Miskolc, és egy kicsit szerettük volna Miskolc nevezetességeivel is megismertetni a vendégeinket.
Még magáról a szervezői díjról, hogyha szólhatunk.
Igen. A szervezői díjakat a Magyar Tudományos Akadémia olvasótermében adták át. Ez egy nagyon elegáns helység, és nagyon megtisztelő volt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az Országos Tudományos Diákköri Tanács vezetőitől vehettük át ezt a kitüntetést. A szervezői díj száma ebben az évben 40 darab volt az egész országban, mert nem csak közgazdaságtudományi, hanem valamennyi képzési területen rendeztek ilyen versenyt 2025-ben, és a versenyek szervezésében résztvevő 40 kollégát tüntettek ki, így még inkább örültünk, hogy ennek a 10%-át a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi kara kapta. A díjat az OTDT, tehát az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöksége alapította 2013-ban, és azok kaphatják meg, akik országos szinten kimagasló színvonalú szervezői és támogatói munkát végeznek a tehetséggondozásban. Nagyon érdekes volt az, hogy határon túliak is voltak szép számmal a versenyen, illetve kísérő rendezvényeként, ez is egy szervezői feladat volt nyilván, középiskolás versenyt is rendeztünk egy plakáttervező versenyt mesterséges intelligencia felhasználásával a középiskolások részére.
Ezen az alkalmon mennyire van lehetőség a kollégákkal szakmai értekezésre esetleg?
Nagyon hasznosak ezek a találkozások, hiszen ez egy nagyon jó tudás átadási, tudás menedzselési lehetőséget biztosít a különböző egyetemek képviselői számára. Én úgy érzékelem, hogy aki ebbe a tehetséggondozásba, akár hallgatóként, mint annó jó magam is bekapcsolódta, elkötelezett hívévé válik, és ez egy olyan kör, ami minden eszközével támogatja a hallgatóknak az olyan irányú ismeret elsajátítását, amivel a munkaerőpiaci kivezetésnél még értékesebbé válnak. Azon túl, hogy a saját szakmai kis kutatásuk külön sikerélményt jelent a számukra. Maga a díj, amit kaptunk a szervezőktől, az nyilván az OTDT logóját ábrázoló kis ezüst bagoly felirattal, ami mindig arra fog emlékeztetni bennünket, hogy ez egy jól sikerült rendezvény volt, és erősíti azt az elköteleződésünket, hogy érdemes ezzel foglalkozni, hiszen intézményen belül és kívül is értékelik a munkánkat.
Már itt néhány gondolat elhangzott a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia zárójünnepségéről, az erre való készülésről, még hogyha visszaidézhetjük ezt a 2025 áprilisi alkalmat, ugye 3 napos rendezvényről beszélhetünk egyszer, de természetesen hosszabb út vezetett addig is. Hogyan emlékszik vissza?
Az egész folyamat azzal kezdődött, hogy más egyetemekkel párhuzamosan megpályáztuk az rendezvény szervezési jogát, amit 2023-ban nyertünk el, és gyakorlatilag a 2 évet arra használtuk, hogy szépen fokozatosan felkészüljünk a rendezvény lebonyolítására. Gondolok itt arra az informatikai háttérre, amit megszerveztünk a bírálatokhoz, a nyilvántartásokhoz, a meghívásokhoz, egyebekhez. A 700 dolgozat, ami jelentkezett a közgazdaságtudományi szekció különböző területein, a legkeményebb pénzügyes témától az influencerségig a teljes szortiment megjelent, ami az üzleti szektor és az elméleti közgazdaságtan tartalmi elemeihez kapcsolódik, nagyon soknak minősíthető, a legnagyobb szekció volt 2025-ben, amit megszerveztünk. Magát a dolgozatot 2 bíráló bírálja el, akik egy megadott szempontrendszer szerint alkotnak véleményt ezekről az elkészült dolgozatokról, és ezt követően van egy szóbeli megmérettetés, ami itt volt Miskolcon. És ebből a 3 elemből épül fel az a pontszám, ami a helyezéseket el fogja dönteni. Nagy újítása volt az OTDK-nak az, hogy közvetítettük a szekciókat, tehát nem csak a jelenlévők tudtak bekapcsolódni, hanem az ország más részein élők is nyomon tudták követni a különböző szekcióknak a munkáját. A rendezvénynél a szabadidős programokból, ha megenged, néhányat azért szeretnék kiemelni. Vannak kötelező elemei, mint zárófogadás és egyéb események, de próbáltuk megmutatni egyrészt az egyetemnek azon dolgait, amelyek úgy gondoljuk, hogy a nemrég rendezett európai egyetemi játékok kapcsán megújult sportinfrastruktúrát használhatták a hallgatók, illetve az őket kísérők és a zsűritagok. A városban csináltunk egy selmeci hagyományápoló borangolást, a városi programhoz hasonló logika mentén. Talán az egyik legnépszerűbb programunk volt az avasi pince soron történő borangolás, és emellett a hagyományoknak a megismerése. Színházba mehettek, kisvasutat próbálhattak ki a hallgatók, Lilafüredbe látogattunk, barlanglátogatás volt, szelet a parkot lehetett megnézni. Tehát úgy gondoljuk, hogy azokat az elemeket sikerült csokorba szednünk, amelyek olyan látványosságot is nyújtanak a múzeumok mellett Miskolcon, amelyet érdemes meglátogatni, abban reménykedve, hogy még visszatérő vendégei lesznek a városnak.
És itt a város nevezetességeinek a bemutatásán túl, amit az ide érkezők megismerhettek, a Miskolci Egyetemnek a bemutatására esetleg milyen lehetőségek voltak, vagy miket mutattak meg a fiataloknak?
Az egyetemen belüli rendezvényeknek kétségtelenül egy fókuszpontja az, hogy lehetőséget ad egy szakmai beszélgetésre, egy olyan közös gondolkodásra, ami úgy gondolom, hogy a felsőoktatás fejlesztése szempontjából kiemelt fontosságú. Hiszen az, hogy a felsőoktatás minőségi munkát tudjon végezni, abban szükséges az, hogy egymást ismerjük, segítsük, támogassuk, és úgy gondolom, hogy ez az elem, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült része volt ennek a konferenciának. Az egyetemen belül megmutattuk a Selmeci műemlékkönyvtárunkat, hiszen 1735 óta őrzünk ott dokumentumokat. Megmutattuk az egyetemnek az új levéltárát, el lehetett menni tambányát látogatni, tehát minden olyan érdekesség, ami a Miskolci Egyetemen fellelhető, az elérhető volt a hallgatóink számára, kampusztúrával együtt, hiszen az ország legszebb kampusza a Miskolci Egyetem.
Ugye az OTDK az egyik legnagyobb múlttal rendelkező neves tanulmányi verseny hazánkban, hogyha ennek a rendszeréről esetleg szólna még néhány gondolatban.
Két évente rendezik meg az Országos Tudományos Diákköri Versenyt, ahol két fordulós mindig a rendezvény. Vannak úgynevezett házi egyetemen belüli fordulók, ahol belső bíráltatással, belső szekciók szervezésével alakulnak ki azok a sorrendek, amelyekből a kar kollégái kiválogatják azokat a dolgozatokat, amelyeket az országos versenyre jelölünk, és két évente van lehetőség arra, hogy országos szinten megmérettessenek a hallgatók. Azért is fontos az, mert egyrészt a prezentációs készségük, a fiatal tudósok egymást megismerése mellett azért nagyon sok ipari szakember is ellátogat, üzleti szektor szereplő ellátogat, egyrészt támogatóként, másrészt érdeklődőként erre a versenyre, és nem egyszer előfordul az, hogy mi csak úgy szoktuk mondani, hogy lábról elkelnek a hallgatók, még hallgatóként kapnak ajánlatot különböző pozíciók betöltésére. Tehát egy nagyon tudatos hallgatói építkezésnek is az eszköze ez a fajta tehetséggondozás.
Természetesen ez nagyon sokat jelent egy hallgató életében.
Igen, én ha egy picit lehetek itt személyes, jó magam is részt vettem ilyen OTDK konferencián nagyon régen. Felejthetetlen élmény, maga az, hogy a kiváltságosok között ott van az ember, mert ezért megdolgozott és kiválasztották. Nagyon érdekes előadások hangzanak el, ötleteket adnak, és azért a hallgatók mellett az oktatók is egy kicsit megmérettetnek, hogy mennyire tudom jól támogatni szakmailag, mennyire vagyunk versenyképesek abban a témakörben, amiben dolgozunk. Tehát én úgy hiszem, hogy ez mindenki számára egy nagyon komoly fejlődési lehetőséget biztosít. A hallgatói életében az is egy különleges pillanatot jelent a véleményem szerint, hogy az elkészült tudományos diákköri dolgozatokból a helyezettet elértek számára biztosítunk lehetőséget a papíralapú megjelenésre. Egy különleges érzés az embernek először forgatni a saját írományát egy könyv részeként. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly pozitív töltetet ad a munka folytatásához számukra. Másrészt kiemelném azt is, hogy azt tapasztaljuk hosszú évtizedek óta, hogy azért is szeretik a hallgatók ezeket a rendezvényeket, és szívesen részt is vesznek rajta, mert egy olyan kapcsolati tőke építésére ad számukra lehetőséget, megismernek olyan más egyetembéli fiatalokat, akikkel később akár tudják tartani a kapcsolatot, és egy későbbi munkaerőpiaci elhelyezkedésnél is már nem idegenként fogják egymást köszönteni, hogyha itt találkoztak és beszélgettek. Tehát egyfajta hálózatosodásra ad számukra lehetőséget, amit én versenyelőnként értelmezek.
Még ha beszélhetünk néhány szóban a tehetséggondozásról, hogy az oktatók szerepe esetleg a témakiválasztásnál, vagy ez mennyire a hallgató saját döntése, hogy hogyan alakul ez, vagy változó?
Nyilván az ember figyeli az OTDK eseményeket, ami a világban, az üzleti életben vezetőkutatási terület, nyilván a hallgatók is azokhoz fognak hozzá kapcsolódni szükségszerűen. Ugyanakkor azt mondom, hogy a tapasztalataim azt mondatják velem, vagy úgy gondolom, hogy az a TDK dolgozat képes sikeresen szerepelni, helyezést elérni, külön díjat kapni, amelyik egy jó ötletet próbál megvalósítani, egy egyedi gondolkodást. Hiszen azért mind a vállalatok, mind a közszféra szervezeteinél azt látjuk, hogy kihívás a fenntarthatóság, kihívás az értékteremtés, az értékközvetítés, a digitalizáció, a vezetésnek a mikéntje, és annak az egyes kihívásai, trendjei. Én azt hiszem, hogy ezek a fő fókuszai mindig ezeknek a versenyeknek. Most egy nagyon érdekes téma rajzolódott ki. Az üzleti szereplőkkel szembeni kihívás az, hogy képes legyen a meglévő erőforrásait kiválóan felhasználni, de emellett tudatosan építeni a jövőt. Ez azért nehéz, mert egy teljesen más szervezeti logikát kíván. És erre nehéz jó válaszokat adni. Ez igaz a marketingtől kezdve a vállalatvezetésen át bármelyik területre, és erre keresik nagyon sokan most a választ a TDK dolgozatokban is.
Akkor itt talán ezek a témák emelhetők ki 2025 verseny dolgozatai között?
Igen, igen. Nagyon sok turizmusos téma is volt, pénzügyes, rengeteg. Emellett projektmenedzsment, én azt gondolom világgazdasági témák, vállalatgazdaságtan, vállalatirányítási témák, regionális kérdéskörök, de a fenntarthatóság nagyon erősen megjelent, vezetési témakörök. Tehát azt mondanám, hogy valamennyi terület képviseltette magát. Nyilván ahogy a trendek változnak, úgy változik a szekcióban lévő dolgozatok számossága, egy kicsit követi, hogy ami most trendi, amivel sokan foglalkoznak, nyilván a hallgatók is szeretnének. Ugyanilyen kérdés volt ebben az évben a mesterséges intelligencia kérdése, hogyan használhatják, mire használhatják, ugye ez kettős kérdés volt, egyrészt a szakmai tartalom segítésére, és egy nehéz kihívás volt magának az Országos Tudományos Tanácsnak abból a szempontból, hogy hogyan szabályozza le a mesterséges intelligencia használatát ezen dolgozatok kialakításánál. Ez azt jelenti, hogy nyilván ezeken a versenyeken a hallgatók a saját hozzáadott értékükkel érhetnek el sikereket, és ennek a megmérése és az értékelése módszertanilag ez kihívás pillanatnyilag a bírálók számára.
Az oktató szerepéről, hogyha szólunk most ennek a mentén, akkor hogyan tudják a hallgatókat segíteni?
Én nyilván a kari gyakorlatot tudom egy picit részletesebben felidézni. Mi rendezünk tehetségnapokat, amely tehetségnapokon szabad a részvétel mind a hallgatók, mind az oktatók számára. Gyakorlatilag ez egy olyan szakmai ötletelés, ami arról szól, hogy melyek azok a témák, amelyek kurrensek, és amelyekkel érdemes foglalkozni, illetve mindig elhangzanak olyan hosszabb, rövidebb előadások, elsősorban nyilván a hallgatók számára, amelyek a tudományos munkával szembeni követelményeket ismerteti meg, a kutatás velük, a kutatás módszertanát, és azokat a technológiákat, szakirodalomkutatási megoldásokat, amelyekkel ezeket a dolgozatokat el tudják készíteni. Amikor egymásra talál az oktató és a hallgató, akkor kezdődik el az a személyes munka, amiben én azt hiszem, hiszem, hogy az oktató személyes varázsának nagyon nagy szerepe van, az oktató elkötelezettségének, mert magával fogja ragadni a hallgatót, és akkor lépésről lépésre elkezdik a szakirodalom kutatásnál, utána a gyakorlati kérdések empirikus kutatásánál, vagy összehasonlító elemzésénél, és próbálják meg megfogalmazni azokat az újszerű eredményeket. Mert azt tapasztaljuk, hogy a jó ötlet mellett az is nagyon fontos, hogy legyen olyan kimenete a dolgozatnak, ami valami újszerűséget, új gondolatot, új gondolkodást jelenít meg.
És itt még, hogyha a beszélgetésünk elejéhez, vagy eredeti témájához visszakanyarodunk, ugye a szervezői díjhoz, akkor most zárjuk ehhez kapcsolódó gondolatokkal még a beszélgetést, hogy így összefoglalóan mi az, amit megerősítene ennek a szervezésével kapcsolatban, hogy ugye itt az oktatók is együtt munkálkodva tudták megvalósítani, hogy ilyen minőségben történjen ennek a rendezvénynek a megszervezése.
Nagyon-nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert nagyon jó volt azt megélni, hogy a kar egységesen állt az ügy mellé, gyakorlatilag a 3 nap alatt is, de ezt megelőzően is a képzéseken, a közös megbeszéléseken mindenki egyöntetően ott volt, és szerette volna sikerre vinni, és ez egy nagyon komoly szemléletformáló eleme is volt a kar működésének.
Veresné professzor dr. Somosi Mariannak, a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi kar dékánjának, a 37. OTDK közgazdaságtudományi szekciójának ügyvezető elnökének köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, kiváló TDK szerveződíjat vettek át a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karának oktatói az Országos Tudományos Diákköri Tanács ünnepi eseményén Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia felolvasótermében. Veresné professzor dr. Somosi Mariannal, a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi karának dékánjával, a 37. OTDK közgazdaságtudományi szekciójának ügyvezető elnökével beszélgettünk az elmúlt percekben.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.